Ez a kifejezés, szélütés, magyar nyelv használja butaütés szót is, nagyon helytelen az agyvérzést is, mert ez az agykeringési zavaroknak csak egyik formája. Agyinfarktus sem korrekt módon fejezi ki a jelenséget, hiszen ez is csak egyik fajtája az agykeringési zavaroknak. Ezt a problémát az angol stroke szó megoldja, hiszen az angol stroke szó ütés, csapás jelentés magába foglalja úgy a vérzéses, mint az infarktusos, lágyulásos formát. Ez az ábra is mutatja, hogy mennyire helytelen az agyvérzés kifejezés, hiszen a 100 agyi keringési zavarból 80 infarktus, tehát éppen hogy nem sok, hanem kevés vér jut az agyhoz, következésképpen alakul ki az agyi infarktus, és csak 20%-ban van igazi vérzés. Előadásomat az alábbi módon szeretném felosztani. Beszéljünk néhány szót először ennek a betegségnek a fontosságáról. Világszerte az egyik legnagyobb gyilkos a második helyen áll a halálozás tekintetében, és mint tetszenek látni, nem csak politikusokat, zeneszerzőket, régi fáraókat, hanem filmrendezőket és egyéb hírességeket is érint, válogatás nélkül, a jobb alsó sarokban például a híres bakteriológus Pasteur képe látható. Hazánkban ez a betegség évente új 50 ezer beteget, 50 ezer kórházi esetet jelent, miután jó néhány beteg visszaesik, illetve krónikus betegsége folyamán többször szorul kórházi kezelésre, ezért az OEP adatok szerint több mint 118 ezer embert kezelnek Magyarországon ezzel a betegséggel. Amikor most ezt az előadást tartom, körülbelül egy Szeged lakossága szenved agykeringési zavarban. Miért olyan hatalmas probléma ez a betegség, összehasonlítva a testvérbetegséggel, a szívbetegséggel, a szívinfarktussal? Azért, mert ha a szívinfarktus túléli valaki, akkor az esetek 70-80%-ában teljesen normális életvitelre képes, a szélütés túlélő betegek azonban csak kb. 10%-a képes kezelés nélkül korábbi életvitelére. Az, hogy nem túlzás arról beszélni, hogy ez a népbetegség valóban hatalmas szociális terhet jelent, mutatja az is, hogy már az Európa Parlament is foglalkozott néhány évvel ezelőtt is, és tavaly decemberben is ezzel a kérdéssel, mivel az idősödő európai népesség miatt a betegség gyakorisága fokozódni fog. Az ábra azt foglalja össze, és azt mutatja, hogy milyen hatalmas gazdasági terhet jelent az agyi keringési zavar. Tetszenek látni, hogy háromszor annyi pénzt ad ki az egészségpénztár a stroke-ban szenvedő betegek kezelésére, mint a szívinfarktusban szenvedőkére. Miért van ez? Azért, mert a gyógyszeres kezelés mellett ezek a betegek nagyon sok esetben segédeszközre, ápolási eszközre, pelenkára, speciális táplálóanyagokra szorulnak. Ez növeli meg nem csak az első évben, az esemény után, hanem a következő évben is a társadalmi, gazdasági terheket. Természetesen ennél sokkal fontosabb az a szörnyű emberi szenvedés, amely nem csak a beteget érinti, hanem magával rántja ebbe a betegségbe az ő tápoló rokonokat is. Minden alkalommal szeretném elmondani, és most sem hagyom ki a lehetőséget, hogy az agyi keringési zavarok, a koronária betegség, koszorúsér betegség a szívben, és az alsó végtagi érszűkület testvérbetegsége. Közös gyökerük a már első évtizedben megjelenő érelmeszesedés, amelyet többek között a koreai háborúban elvégzett boncolásokkal igazoltak. A rizikóbetegségek is hasonlóak, a magas vérnyomás, életkor, elhízás, cukorbetegség, szívritmus zavarok, és még sok egyéb, csak a legfontosabbakat emelném ki. Ezen rizikófaktorok és nyilván genetikai tényezők hatására is szinte valamennyi érben elindul ez a messzesedés, olyan ez, mint a vízkövesedés a házi vízvezetékrendszerben, de kezdetben csak speciális vizsgálatokkal, EKG-val, ultrahanggal, CT-vel, amely néma infarktusokra deríthet fényt, vagy esetleg egyszerű vérnyomásmérésre derül ki, hogy a beteg rizikóbetegségben vagy rizikóbetegségekben szenved. Aztán a három betegség valamelyike lecsap, koronária betegség, alsó végtagi érszűkület, vagy éppen a szélütés, és az illető klinikailag is megbetegszik egy olyan formába, amely mélyben, mint a tenger felszínen alatt a cápa, már réges-régen ott van. Nem véletlen, hogy a gyógyszergyárak, az új gyógyszerek kifejlesztésekor általában sohasem egy esemény bekövetkeztét próbálják megelőzni, hanem a végpontként mind a hármat, alsó végtagjai szűkület kialakulását, vagy annak az szerencsés elmaradását, koronária betegség, vagy az agyi keringési zavar megelőzését komplex módon tűzik ki. Akár melyikből felépülő betegnél az orvosnak újabb feladata, hogy megelőzze az újabb eseményt. Nagyon sok új rizikófaktorra derült fény, idő hiányában csak néhányra hívnám fel a figyelmet, többek között arra is, hogy az alvás során kialakuló, általában kövér, erőse horkoló betegeknél lehet megfigyelni ezt, hogy kimarad a légzés ritmusa néhány másodpercig, és kimutatták, hogy többek között ez is lehet egy rizikófaktor az agyi keringési zavarnak. Menjünk tovább. Miért annyira fontos itt a felismerés és a kezelés, illetve a kezelés miért ennyire sürgős? Az agyi keringés zavart nem úgy kell elképzelni, hogy a központi idegrendszerben, ebben az esetben a kérekben vagy az agy fehér állományában kialakul egy elhalt terület, amely teljesen homogénen elhalt. Szó sincs róla, ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint a hagymaleveleket, a középső rész, az valóban teljesen elhal, azon nincs mit tenni. És miután a másfél kilós agyban nagyon szorosan egymás mellett vannak a különböző funkciók, ezért igen pici infarktus, igen súlyos tüneteket, béndulás, beszédzavart, olvasási képtelenséget, stb. Okozhat. A hagymalevél külső része azonban még küzd a túlélésért, ezt penumbrának, isémiás szélárnyéknak hívjuk, és tulajdonképpen az összes erőfeszítésünk, tehát a vérrögoldás is a penumbra ennek a szürke területnek a megmentéséről szól. Ez a harc azonban nem tarthat végtelenségig, ha nem tudunk beavatkozni, ez a szélárnyék, ez az átmeneti zóna és az infarktus sorsára jut, és végérvényesen órák, rossz esetben akár 10 percek alatt is teljesen megszűnik, és teljes infarktus alakul ki. A stroke tehát, a szélütés tehát azonnali beavatkozást igénylő betegség. Miért? Azért, mert a központi idegrendszernek jóformán nincsen oxigén, és nincsen energiatartaléka. Mint tetszenek látni, óriási mennyiségű idegsejt és idegpálya pusztul el percenként, illetve óránként. Ezért ne felejtsük el, hogy a tünetek kialakulása után minél hamarabb, van ugyan egy 3-4, bizonyos esetekben 4,5 órás időablak, de ezt felejtsük el, mert minél hamarabb tudjuk a vérrögoldó kezelést megkezdeni infarktus esetén, annál több neuront, annál több idegsejtet tudunk megmenteni. Sajnos klinikai tünetek alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy vérzésről vagy érrezáródásról van szó, és a vérrögoldó kezelés természetesen csak az érrezáródás esetén jön szóba. Vérzés esetén, ha CT nélkül végezzük a vizsgálatot, illetve a kezelést, akár meg is ölhetjük a beteget. Hogyan lehet felismerni, és hogyan lehet a laikusokat képesíteni, hogy felismerik a szélütést? Ez a nagyon egyszerű skála három szempontra hívja fel a figyelmet. Hirtelen kialakuló arcaszimetria, hirtelen kialakuló, nem korábban meglevő végtaggyengeség, nem feltétlenül teljes bénulás, lehet, hogy csak süllyeszti a beteg a kezét, lehet, hogy nem tudja megtartani, lassan pronálja, illetve nem találja a szavakat, nem jutnak eszébe, vagy esetleg szótöredékeket használ, szódugó alakul ki, vagy a beszéde galuskássá változik. Mint látják, nem csak a mindennapi életben, hanem akár egy szép művészeti múzeumban is régi stroke esetet láthatunk. Itt van például ez a középkőből származó kép egy jobb féltekei keringési zavarra utaló jellel. A klinikai tünetek alapján tehát csak valószínűséget tudunk mondani. Hogyha a beteg bénulásra ébred, ha egyébként is sok rizikótényezője van, cukorbeteg, kicsit magasabb a vérnyomása, és elhízott, stb., reggelre, akkor valószínűleg agyi infarktusa van. Ezek a betegek általában nem szoktak eszméletlenek lenni, beszédzavaruk lehet. Ha viszont napközben teljes jólét közepette egy erősen hipertóniás, erősen magas vérnyomásos beteg hirtelen bénul meg, nagy valószínűséggel vérzése van, pláne ha az arca szedérjes, ahogy szokták mondani, fújja a kását, és általában gyorsan kialakuló aluszékonyság tudatzavara is van. Sokszor még az is nehézséget okoz, hogy akár vérzés, akár vértelenség, infarktus az agynak melyik területén van. Ha a féltekei, akkor általában féloldali bénulást okoz, féloldali zsibadás, arcaszimmetria kialakulását. Ha ez az agytörzsre, ebből kevesebb van, ez általában minden ötödik keringési zavar, akkor a szédülés dominál, a kettős látás, ez a kettő együtt, nem külön, majdnem mindig agytörzsi keringési zavarra utal, pláne, hogyha ehhez nyelészavar, vagy valamilyen bénulás is társul. Természetesen nem minden bénulást agyi keringési zavar okoz, ezért nagyon fontos tudni, hogy például epilepsziás rohám után is lehet átmenetileg béna valaki, alacsony vércukor is idézhet elő ilyen tüneteket, ami értelemszerűen megszűnik, hogyha adunk vércukrot, agydaganat hirtelen bevérzése is okozhat ilyet, migrén, fejtraum utáni vérzés, akár vérömleny az agyban, és agyvelő gyulladás is kezdődhet mono- vagy hemiparézissel. Ez az ábra csak azt mutatja, hogy mennyire komplex a stroke oki diagnózisa. Mutatja, hogy szükségünk van belgyógyász hematológus együttműködésére, szükségünk van kardiológus együttműködésére, szükségünk van radiológus, röntgenorvos együttműködésére, és kiemelkedő fontosságú, az előbb már utaltam erre, a komputer tomográfos vizsgálat. Egy modern oki diagnózis. Annak eldöntése, hogy mi okozta a vérzés vagy az isémiát, tehát egy nagyon komplex tímmunka eredménye, és hogy mennyire fontos a CT, mutatja ez az ábra is, tessék megnézni ezt az infarktusos beteget, ágyhoz kötött, bal oldala teljesen béna, és a CT-n mégsem látunk jóformán semmit, talán korai infarktusos tüneteket. Nézzük meg ezt a vérzéses beteget. A vérzéses beteg majdnem tünetmentes. Ha a korábbi állapotában, amikor még egy kicsit bénulása volt, megcsináltuk volna a vérőgoldó kezelést, ezt a beteget biztosan elveszítjük, mert tilos, nem szabad vérzésben vérőgoldó kezelést végezni. A szélütés bevezető tünetekkel is indulhat, ez lehet átmeneti zsibbadás, végtagügyetlenség, beszédzavar, egyszemre korlátozódó látásvesztés. Ezek a panaszok, amelyeket átmeneti agyi keringési zavarnak hívunk, ezek általában megszűnnek néhány percen belül, nem is szoktak tovább tartani, mint 10-15 perc. Sajnos egy megsemmisítő, teljes bénulással járó szélütésnek a valószínűsége különösen az ilyen bevezető tünetek után óriási. Nem szabad tehát megkönnyebbülni és megnyugodni, hogy elmúltak a tünetek. Az ilyen átmeneti keringési zavarba szenvedő beteget azonnal át kell vizsgálni, őt lehet leginkább megmenteni egy megsemmisítő szélütéstől. Ha tehát akár átmeneti, akár tartós tüneteket észlelünk, azonnal értesíteni kell a mentőket, és ne várjunk a házi orvosra. Sajnos Magyarországon nem ez a helyzet. Az ábra azt mutatja, hogy milyen kevés hétvégén az agyi keringési zavar egy februári hónapban. Ez nyilván nem azért van, mert hétvégén elment hétvégei pihenésre a szélütés, hanem azért, mert az enyhe, közepes, legjobban kezelhető agyi keringési zavarokkal a betegek megvárják a hétfői háziorvosi rendelést, amikor már semmit nem lehet kezdeni. Ha tehát a stroke kialakul, akkor azonnal szóljunk a mentőknek, és olyan kórházba próbáljuk beszállítani a beteget, ahol vérőgoldó kezelés is van. Ne próbáljunk túl aktívak lenni. Nem jó, rontja az agyi keringési zavart, hogyha a házi orvosként, első ellátóként vénásan vagy más módon cukrot adunk a betegnek. Nem szabad, ne csökkentsük a célütés kialakulása színhelyén a vérnyomást, ne csökkentsük semmiképpen, hogyha a vérnyomás 220 igánymilliméter alatt van. És még egyszer, és nem utoljára az idő fontossága. Ha a betegnek a szélütés kialakulásától kezdve 60 percen belül meg tudnánk kezdeni a vérőgoldó kezelést, mindössze 2 beteget kellene kezelni ahhoz, hogy egy tünetmentes legyen. 60 és 90 perc között már 4-et, 90 és 180 perc között már 9-et, 3 óra, és 4,5 óra között pedig már több mint 20 beteget kell kezelni ahhoz, hogy egy tünetmentes vagy minimális tünetes legyen. Tehát van időablak, de nem ez számít, minél hamarabb, annál jobb. Ne felejtsük el, ahhoz, hogy a kezelést elkezdhessük. El kell végezni, nem lehet kihagyni a CT-vizsgálatot, nem lehet kihagyni bizonyos laborokat, tehát fel kell ismerni időben a szélütést, jól meg kell szervezni a beszállítást, a kórházi utakat is beleértve a labort és a komputertomográfiát és a beteget, arra alkalmas sztrókosztályon kell kezelni. Véleményem szerint tehát a magyarországi jelenlegi síralmas helyzet csak akkor javítható, hogyha ezt a láncot, annak minden elemét figyelünk, és minden eleme egyformán erős. Az éber légzését, keringését rendben lévőnek talált beteg azonnal kerüljön a CT-be, ott történjen a neurológiai ideggyógyászati vizsgálat. Dőljön el, hogy lehet-e vérrögoldás, amely lényegében egy egyszerű 0,9 mg per testsúlykilogram TPA adásából álló intravénás kezelés. Ha nem lehet vérrögoldó kezelés, mert például vérzése van, akkor is kerüljön a beteg a sztrókosztályra. Ha aluszékony a beteg, a légzések keringése instabil, természetesen a legfontosabb a beteg sürgősségi osztályos ellátása, vagy állapotának stabilizálása, utána történjen a CT és a sztrókosztály. Mindegy, hogy melyik módon jut a beteg a sztrókosztályra, legfontosabb, hogy utána még a kezeléstől függetlenül legalább három napig megfigyeljük, mert sajnos nagyon sok aritmia, ritmuszavar és nagyon sok vérnyomás kiugrás, tehát rosszabbodás történhet, amelyet ott azonnal nekünk kezelni kell, és a beteget gondosan monitorizálni, nem csak a vérnyomását, hanem például az oxigén szaturációját is. Persze minden a vérrögoldásról szól, hisz ez az leghatékonyabb, ez az igazán jól bizonyított evidenciákon, bizonyítékokon nyúló beavatkozás. Természetesen a vérrögoldó kezelés sem egy csodaszer. Miután attól függően, hogy mekkora ér záródott el, meg tudjuk nyitni egyes esetben, másik esetben nem tudjuk megnyitni az eret, ezért nem mondhatjuk azt, hogy 100%-ban sikeres lesz a vérrögoldó kezelés, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 100 vérrögoldásból legalább 32 beteg javul vagy tünetmentes lesz, és tulajdonképpen csak 3 fog majd rosszabbodni. Természetesen vannak, akik eleve nem jönnek szóba a vérrögoldó kezelésre. Azok, akiknek tudatzavaruk van, súlyos tudatzavaruk az elején, vagy pont fordítva, nagyon enyhék a tüneteik. Miért? Azért, mert ebben az esetben a vérzés, a szövődmény veszélye nagy. Néhány héten belül műtéte volt, nyilván a vérzés veszély nagy, hiszen a vérrögoldás nem egy ártalmatlan beavatkozás. Nem végezhetjük tumoros betegen se, és ne felejtsük, ha nem tudjuk, hogy mikor történt a szélütés, nem lehet elvégezni a vérrögoldó kezelést, tehát sajnos azokban a betegekben, akik szélütéssel, bénulással ébredtek, ez az időtartam kiszámíthatatlan, tehát sajnos a legtöbb esetben már nem tudjuk elvégezni a vérrögoldó kezelést. Van néhány téves hit, többek között. Az a beteg, aki szinkumárt vagy markumárt szed, nem alkalmas vérrögoldó kezelésre. Ez nem így van, csak akkor, hogyha bizonyos laboratóriumi értéke kóros. Az sem kizáró, hogyha epilepsziás rosszulléte zajlott le, és nem igaz, hogy az idős embereket ki kell zárni a vérrögoldó kezelésből. Ezt egyáltalán semmilyen vizsgálat nem támasztja alá, sokkal fontosabb a biológiai, mint a naptári életkor. Nem ártalmatlan a beavatkozás, hiszen, mint tetszenek látni, szövődményei is vannak, agyvérzés is kialakulhat, sokkal több érdekes módon, amikor a vérrögoldást intraartériásan végezzük, mintha intravénásan. Vannak egyéb szövődmények is, íny- és kötőhártya vérzés és egyebek. Szerencsére ezek viszonylag elhanyagolható százalékban fordulnak elő, és jó kimenetelűek. Mi a helyzet Magyarországon a vérrögoldás vonatkozásában? Sajnos elhangzott már egy szám, 50 ezer új szélütött beteg van Magyarországon. Tavaly, 2010-ben, adataink szerint körülbelül 770 vérrögoldás volt, ez kevesebb, mint a betegek 1%-a. Miért? Mert nem kerülnek kórházba, vagy nem kerülnek olyan helyre, hogy vérrögoldással tapasztalat van, nincs megoldva rendesen a finanszírozás, mert legalább 2000 betegre kellene olyan keretet biztosítani, amely nem függ attól, hogy milyen gazdasági helyzetben van a kórház. Szerencsére a mi klinikánk ezen a területen nyugodtan mondható, hogy zászlóshajó, mert az országban a legtöbb vérrögoldó kezelést a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikán végzik. Tavaly 146 esetből 130-ban vénás módon 10 esetben artérián keresztül, ütőéren keresztül, és 6 esetben kombinált módon vénásan kezdve, ütőéren folytatva végeztük, de sajnos erre az adatra csak fél szívvel vagyunk büszkék, hiszen az egész országban összesen 770 véroldó kezelés történt, ami egy elfogadhatatlan alacsony szám. Ki az optimális jelölt? Ma Magyarországon azt a beteget szállítják be szélütéssel, aki eszméletlen, intubált, négy végtagja bénult, az sipító mentőautóval minden körülmények között behozzák. Az, aki úgy mond, csak idézőjelben, közepesen enyhén bénult, az otthon van és várja a 3-6 óra múlva érkező mentőt, vagy esetleg majd bejelentkezik a házi orvosához. A közepesen súlyos vagy súlyos, de ébertudatú beteget azonnal minden körülmények között be kell szállítani. Nézzük meg egy sikeres vérrögoldó kezelést, egy óra vénás lízis eredményeit összefoglaltuk, tessék megnézni, hogy teljesen béna a beteg, most látjuk a vénás vérrögoldás elejét és egy óra kezelés után tetszenek látni, hogy a beteg teljesen tünetmentes, úgy a kezét, mint a lábát jól mozgatja. Vannak más próbálkozások is, hiszen a vérrögoldó kezelés egy kémiai anyaggal történő vérzése veszéllyel járó beavatkozás. Ezért rengeteg próbálkozás van, amelyek megpróbálnak dugóhúzószerű eszközökkel eltávolítani a vérrögöt. Mások ütőéren keresztül próbálnak felmenni, hát ha kevesebb vérrögoldó anyagot kell adni, kisebb a szövődményveszély. Gondoljuk végig, hogy azért ez mégiscsak komplikált, hiszen elő kell készülni, megfelelő katéter szükséges, megfelelő tudású röntgenes, és sok időt veszítünk az előkészületekkel, már pedig az előadás elején mondtam, hogy az idő az agyat jelent, minden perc számít. Ez az eszköz bármennyire is harcoltunk eddig érte, nem sikerült elérni, hogy még az ilyen viszonylag messzire előre jutott és nagyon jó ellátási aránya rendelkező klinikán se tudtuk elintézni, hogy erre finanszírozást kaptunk volna, hogy különösen nagy érelzáródásban, különösen fiatalokban is, ne felejtsük el, betegeinknek körülbelül minden 12. betegünk 50 év alatt, és nem kevés 20-30 év közötti betegünk van, akinél mindent meg kellene próbálni, és sajnos még mi sem rendelkezünk ilyen mechanikus eszközzel, amelyekkel ezekben a kétségbeesett esetekben meg tudnánk próbálni a intravénás vérrögoldó kezelés kudarca esetén a mechanikus eltávolítást. A vérrögoldó kezelésen átesett, vagy arra nem javasolt, de sztrókosztályon kezelt betegnek a rehabilitációja és a gyógyítása se reménytelen, noha nem lehet összehasonlítani azzal a hatékonysággal, amit a vérrögoldó kezelés eredményezett. Ez az ábra azt mutatja, hogy az úgynevezett stroke osztály nem abból áll, hogy valaki stroke betegeket kezel, és van némi tapasztalat ezen, hanem egy nagyon komoly tímet, amely áll a szélütés kezelésben tapasztalt ideggyógyászból, röntgenesből, beszédterapeutából, pszichológusból, aki esetleg a társult szövődményeket, depressziót és társait segít diagnosztizálni, a belgyógyász kardiológustól, hiszen láttuk, hogy számos esetben szív eredetű a beszédzavar. Ez egy igazi együttműködés, nem pedig egy olyan áll együttműködés, mint amit ez az ábra is igazol, amelyben mindenki tulajdonképpen csak nézi az egyetlen diagnosztizáló és dolgozó orvost, dolgozó munkást. Ez a rémítő ábra csak azt mutatja be, hogy mennyire fontos a mozgatás, a gyógytorna. Igaz, hogy a gyógytorna önmagában nem gyógyítja meg a szélütést, de sokkal rosszabb lehet a beteg állapota, jobban korlátozódik a mozgás rádiusza, és szörnyű szövődmények, fertőzés alakulhatnak ki, ha nem történik többek között egyéb beavatkozásokkal együtt a gyógytorna. Betegünk elhagyja a kórházat, szeretné megóvni a következő stroke-tól. Mit tudunk tenni ennek érdekében? Szeretném hangsúlyozni, hogy a felsorolt 3 gyógyszertípust az sajnos a szélütés után határidő nélkül szednie kell. Az eddigi vizsgálatok azt igazolták, hogy kell vérlemezkegátlót szednie az isémiás sztrókon, szélütésen átesett betegnek. Felmerül a vérnyomás csökkentő adása még a normotenziósoknak is. Érdekes módon acegátlók és húgyhajtó kombinált adásával, perindropilin plusz indapamid adásával igazolták, hogy még normotenziósokban is csökkent az újabb, a második szélütés valószínűsége. Az elmúlt évek fejlődésének az eredménye, tudjuk, hogy minden betegnek kell nem csak sima koleszterint, hanem az úgynevezett gonosz koleszterint, az LDLC-t csökkentő szereket is szednie, ha önmagában a szintézis gátlás kevés, akkor a felszívódás gátlóval együtt. Nagyon fontos, hogy úgy a vérnyomás csökkentőknél, mint a zsíranyagcsere zavarait befolyásoló gyógyszereknél ügyeljünk az éppen aktuális célértékekre, tehát nem elég, hogy a beteg szedje a gyógyszert, hanem figyeljük, hogy elérte a cél vérnyomás értéket, lejjebb ment-e 130/80-nak, illetve 90 alá, illetve elérte a 2 alatti 1.7-1.8 LDLC értéket, illetve a koleszterinje is alatta van-e a nemének és rizikófaktorainak megfelelő célértéknél. Nagyon fontos a szívritmus zavarok kezelése. Mint említettem, minden 5. agyi keringés zavart a szívbetegsége okozza. Érthető, hogy akinél kiderül szívritmus zavar, annak véralvadás gátlót kell szednie, a megfelelő kontrollal INR legyen 2-3 között. Régen azt mondtuk, hogy ha nyaki verőér szűkület áll a szélütés mögött, akkor hónapokig várjunk a műtéttel. Nem. Az új megfigyelések szerint az enyhe vagy közepes szélütés szenvedő betegeknél, akinél az ok valószínűleg a nyaki verőér szűkülete volt, 2 héten belül történje meg a műtét. Tehát ennek a betegségnek az ultrahang, vagy CT angiográfiás, vagy MR angiográfiás kiterítése kiemelkedő fontosságú. Befejezésül, hogyan tudnánk a gondozásunk, a hatékony fellépésünk miatt, mondjuk, és ezzel a példával szeretném befejezni az előadást, csökkenteni a szélütések számát. Mondjuk a mi populációnkban 30 ezer stroke van. Ha a lusták, tehát aki semmilyen fizikai aktivitást nem végzett, csak a fele, nem több, mint a fele elkezdene valamit csinálni, már 2,5 ezerrel kevesebb lenne abban a populációban a stroke. Ha ugyanebben a népességcsoportban a dohányzóknak csak a fele abba hagyná rossz szokását, újabb 2000 betegséget tudnánk megtakarítani. Ha a szívritmus zavaroknak, arról már beszéltem róla, csak a felét, nem is az összeset, szerény kívánság, csak a felét kezelni tudnánk, ismét meg tudnánk jó néhány ezer szélütést takarítani. És végül már 30 ezer helyett 20 ezer stroke lenne a populációban, ha ugyanebben a népességcsoportban hatékonyan tudnánk a magas vérnyomásosoknak nem több, mint a felét kezelni. Pasteurnek a képét látják megint. Pasteur 48 éves korában kapott keringési zavart. Bal oldala megbénult, hetekig élet és halál között volt, 19. században vagyunk, hatékony kezelés még nincs. Aztán javulni kezdett, élete végéig bottal járt, de felépült, és nagyon aktív életet élt. Ebben a posztrók periódusban, amit kb. 71-72 éves koráig tartott, ha jól emlékszem, még nagyon híres és nagyon eredményes vizsgálatokat végzett, többek között az antraxszal és a sejemhernyó tenyésztéssel kapcsolatban. Bizonyítván azt, hogy a szélütés utáni ember is egy nem csak saját maga, hanem a társadalom számára is nagyon értékes munkát tud kifejteni. Ez a cél, ezt szeretnénk elérni, és ezért érdemes nekünk is agyi keringési zavarokkal foglalkozó embereknek mindent megtenni, és önöknek is, akik ezt az előadást végighallgatták, még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a figyelmet.